Would you turn with me, please, this evening to 1 Samuel?
Lapozzatok el velem együtt az első Sámuel könyvére, a második fejezetre. Hadd mondjam ismét, hogy meg kell, hogy dicsérjelek titeket azért, hogy ma este eljöttetek. Ez mutatja az érettségnek egy bizonyos szintjét és a megértést. És hiszem, hogy ezért meg lesz a jutalmatok. Hiszem, hogy ezért áldottak lesztek. Ha azt hiszed, hogy a házasságodban fogsz növekedni, vagy még nem vagy házas, de csak építed a hitedet és a szellemedet, ez is bölcsesség, hogy magadat már előre építed és táplálkozol előre. A házasság olyan nagyon fontos dolog, és olyan hatalmas, támadások alatt, a támadásoknak van kitéve a házasság, manapság. Az ellenség el akarja pusztítani az otthonokat és a házasságot. És van sokféle különböző elképzelés, filozófia. Évekkel ezelőtt nagyon közismert volt ez a mondás, hogy egy egész falura van szükség ahhoz, hogy a gyermeket felneveljenek. És az emberek azt hiszik, és hogy a házasság nem fontos ahhoz, hogy a gyermeket jól föl tudjunk nevelni. De ugyanakkor láthatjuk is a problémákat a gyermekekkel manapság, a tinédzserekkel, olyan összezavarodottak, és nem tudják, hogy minek kellene egy férfinek, egy embernek lennie, egy férnek, hogy mi a szerepe egy asszonynak, egy feleségnek. Olyan sok összezavarodottság van, olyan sok krízis, olyan sok bizalmatlanság, és labilisság, és mindez visszavezethető ehhez a dologhoz. Isten fel tudott volna minket állítani sokféleképpen, de Isten ezt így választotta, hogy teremtett egy embert, egy férfit, és a férfiből teremtett egy asszonyt, és összetette őket, és adott nekik gyerekeket. Hányan gondoljátok azt, hogy ezt még tovább kellene fejleszteni, vagy csak maradjunk annál, amit Isten eltervezett? Vagy hiszel-e Istenben olyannyira, hogy el tudod hinni azt, hogy Isten képes ezt az egészet egy magas szintre elvinni? Ez egy képe Krisztusnak és a gyülekezetnek, mert Krisztus a gyülekezet feje, ő a család feje. És mi mindannyian része vagyunk a mennyasszonynak. És lesz egy és lesz egy majd egy közös vacsora. Egy közös este. A vőlegény és a mennyasszony esküvője. Isten használhatott volna más képet, más ábrázolási formát, más kapcsokat, de Isten ezt így választotta. Hányan hiszitek azt, hogy a feleség, a gyermekek, az asszony és a férfi Istentől elrendelt, Istentől választott mód és út. Nagyon értékes dolog, és nagyon fontos dolog, mert ez a civilizáció alapja, és a nemzeteknek az alapja. A gyülekezet nem jobb annál, mint amennyire jók a gyülekezetben megtalálható családok és kapcsolatok és házasságok. Egy ország nem jobb az abban lévő gyülekezeteknél. És ezt még tovább sorolhatnánk, de mindez visszavezethető erre az egy dologra. Sok barátom mondogatja, hogy Keith testvér, bárcsak tartanál egy konferenciát szolgálóknak, akkor biztosan eljönnénk rá. És mondtam nekik, van egy júniusban, és úgy hívják, hogy a házassági alkalmak. Valahogy az emberek nem látják az összefüggést. Olvastad-e már a Bibliában azt, hogy ki minősül a szolgálatra? Megnézted őket? Az első Timóteus levelében, a Titus levelében. Miről beszél Pál inkább, mint arról, hogy mennyi igét tudsz idézni, mennyit tudsz profétálni, mennyit tudsz imádkozni? Tudod, miről beszél Pál sokkal inkább? A te házasságodról, a te gyerekeidről, a te otthonodról, ugye? És mégis nagyon sokan nem akarják ezt megnézni, nem akarnak erről gondolkozni, mert tudják, hogy problémájuk van ezen a területen. És bizony nem igazán eszik forrón a kását ezeken a területeken. Nem tudsz úgy egy szuper szellemi férfi vagy egy asszony lenni, hogyha a házasságod egy katasztrófa. Annál nem lehet szellemiebb a dolog, mint hogy egy gyönyörű házasságban élsz. És csodálatos gyermekeid vannak. És a csodálatos otthonod van. Ez a legszellemiebb dolog, ami ahova valaha is el tudsz jutni. Amilyen szintre el tudsz jutni. Ennél nincs szellemibb dolog. Ha képes vagy szeretetben járni a férjeddel, akkor szellemi vagy. Ha képes vagy szeretetben járni a feleségeddel, minden nap és minden éjjel, ha te tudsz példaképé válni a gyermekeid számára, a nap 24 órájában, ez a szellemi. Bárki föl tud venni szép ruhát, és megfésülni a haját, és eljönni a gyülekezetbe, és pár percen keresztül hangosan imádkozni nyelveken a gyülekezetben. És ezt nevezik szelleminek. De hányan tudjátok, miről beszélek? Ez az igazi szellemi dolog. Elsősorban az, hogy egy jó ember vagy, egy jó férj vagy, egy jó apa vagy, és te egy jó asszony vagy, egy jó feleség vagy, jó anya vagy. Ezek a dolgok. Ezeket kellene magasba fenntartanunk, mint az ideális dolgokat, és az igazi szellemi embernek a jellemvonását, ami ez. Olyan sok mindennel kapcsolatban foglalkozhatott volna velünk az Úr, mint a gyülekezettel. Tudjátok, hogy októberben van a növekedés hete, és nagyon sokan izgatottak ezzel kapcsolatban. De a házasság hetével kapcsolatban nem voltak annyian izgatottak. De mégis ez ugyanolyan fontos. Hányan tudjátok, hogyha te házasságod egy katasztrófa, akkor nem is lesz növekedésed úgy, ahogyan az lehetne. Hányan vettétek észre, hogy a házasság hete az első az évben? És olyan sokféle alkalmakat tarthattunk volna, de én hiszem, hogy ez az Úrnak az útmutatása számunkra. És hogyha ez a helyzet, akkor bizony, hogy az Úr fontossági listájának a legtetején áll ez.
How many think it'd be high on the Lord's list of priorities?
Hányan tudjátok azt, hogy az Úrnak bizonyára a fontossági listának a legtetején van ez, hogy a férj és a feleség szeresse egymást, és helyesen bánjanak egymással, és helyesen bánjanak a gyermekeikkel, és hogy megfelelő példaképek legyenek számukra. Milyen magasan van ez az Úrnak a fontossági listáján? Nagyon-nagyon magasan. És ezért vagyunk itt. Pár évvel ezelőtt emlékezetembe jött az, hogy azok az iskolák, amikben ahova jártam, amikor repülni tanultam, és mindig vissza kellett mennem évről évre, hogy újra és újra új tanfolyamon vegyek részt. Kenneth Copeland is egy pilóta, és ő már kb. 40 éve vezet repülőgépet. És amikor Hagen mama itt volt még a Földön, egyszer hallott minket beszélgetni, amikor arról beszéltünk, hogy Copelandnek éppen el kell mennie ismét egy ilyen tanfolyamra. És kérdezte Hagen mama, hogy hát hány éve vezető már repülőgépet? És mondtam neki, hogy hát körülbelül már 40 éve. És megkérdezte, hát akkor mikor fogja végre megtanulni, hogy hogyan kell vezetni a repülőgépet? Hogy minden évben visszamegy ebbe az iskolába. Vannak dolgok, amiket újra és újra át kell ismételni. És az alapokat újra és újra meg kell nézned. A hadsereg is nagyon jól tudja ezt, ugye? Újra és újra át kell gyakorolnod bizonyos dolgokat, mert amikor a golyók elkezdenek repkedni, és amikor a bombák fölrobbannak, akkor nem akkor kell keresni az útmutatót, hogy most mit csináljak. A kézikönyvet, ugye? Ezen a bombázón hol van a kézikönyv, az utasítás? Na most a piros gombot, vagy a zöldet nyomjam meg? Tudnod kell. Biztosnak kell lenned benne. És vannak dolgok, amiket lehet, hogy nem kell minden nap használnod. De amikor használnod kell, akkor az kritikus, hogy tudjad, hogyan kell tenned, és abban a pillanatban tudnod kell, hogy pontosan hogy működik az a dolog. És az Úr ezt az emlékezetembe idézte, amikor elkezdtem beszélni a házassági alkalomról. Nem arra van szükségünk, hogy valami új dolgot találjunk, hanem az útmutatás benne van az igében, és az nem változik meg. De amit nekünk meg kell tennünk, hogy visszamegyünk ezekre az igékre. Mit mondott az Úr a férjeknek, hogy tegyenek? Mit mondott az Úr a feleségeknek, hogy tegyenek? Megtesszük ezt? És milyen jól tesszük ezt? És meg kell magunkat vizsgálni. Tehát most te visszajöttél a házassági iskolába. Tudod, én nem akarok mindig elmenni arra a repülő tanfolyamra. De el kell mennem. A Phyllis a feleségem akarja, hogy menjek. Érdekes, nem tudom miért. De ő bizony akarja, hogy menjek. És nem mindig akarok menni. Mert amikor elmész, elő kell venned a könyvet, oda kell menned időben leülni, és be kell ülnöd abba a szimulátorba, és minden nap valami elroblik azon a repülőgépen. Nem indul be a motor, a repülő szárnyak azok tűzben állnak, És aztán le kell gyorsan zuhannod a levegőből. Hirtelen egy nagy hegy áll előtted, és a motor leáll. És hasonló dolgok. Ki akarja ezt csinálni? Nem úgy hangzik ez, mint egy móka. Nem. De amikor befejezted az iskolát, és beülsz az igazi repülőgépbe, akkor bizony nagyon magabiztosnak érzed magad. Mert olyan sok mindenen keresztül mentél, hogy tudod, hogy bármi is jön, az utadba kerül az utadba, akkor tudod, mit kell tenned. És készen vagy. Miért beszélek erről? Mert a házasság is ugyanígy van. Én mindig az A pontból a B pontba repülök. És neked is ugyanez a dolgod, de bizony vannak olyan dolgok, amelyek előjöhetnek, és kihívják a házasságodat. És bizony van útmutatás az igében. És te úgy teszed ezeket a dolgokat, ahogy ő mondta neked, hogy megted. És milyen jól teszed ezeket. És van idő, amikor nem igazán akarod megnézni azt a dolgot. De ha megteszed, akkor választ kapsz, és válaszsal jöhetsz ki abból a dologból, útmutatással, és a problémáid megoldást nyernek. És amikor kikerülsz ezekből az alkalmakból, akkor felépült vagy, és kész vagy, és felkészültél arra, ami téged a jövőben várni fog, és erős vagy, kész vagy. És nem fogsz kiabálni és kiáltozni, hogy hol a házassági útmutatás. Valaki adjon nekem tanácsot. Valaki imádkozzon velem. Nem, te leszel készen, és te fogsz helyesen reagálni. A hit útján, a szeretet útján, az ige útján. És már akkor legyőzöd azt a dolgot, mielőtt még a... Mielőtt még az a dolog kifutna a kezedből. Ez egy nagyon értékes dolog. Idén ismét rendszeresen fogjuk olvasni az igét. Holnap kezdjük, péntekig. Minden nap két fejezetet el fogunk olvasni az énekek énekéből. Férj és feleség együtt fogják olvasni, és hangosan fogják együtt olvasni. Mindenki érti? És mondod, ó, hát én ezt nem akarom. Ne legyél ilyen, hanem kövesd az útmutatást. Bizonyíts be, hogy igenis meg tudod tenni. Olvasd el minden nap ezt a két fejezetet, az énekek énekében, férj és feleség, együtt, hangosan. Nem fog sokáig tartani, nagyon rövid fejezetek. És plusz, még olvassátok el az 1 Korintus 13-at is együtt, a szeretet fejezetet, hangosan. És hogy a különböző fordításokban van meg nektek, akkor olvassátok el a különböző fordításokat is. És hogyha ezt megteszitek, akkor az énekek énekét péntekig átolvassátok, és az 1 Korintus 13-at pedig ismételten elolvastátok. Mindenki világos ezzel kapcsolatban? Tehát férj és feleség együtt olvassa az énekek énekéből minden nap két fejezetet, hangosan olvassák, és plusz az 1 Korintus 13-at hangosan. Megtaláltátok az igét? 1 Sámuel könyve 2, 30-as vers.
Wherefore, the Lord God of Israel said, I said indeed,
Tehát 1 Sámuel 2.30. Azért így szól az Úr Izraelnek Istene. Jól lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár. De most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik engem azonban megutálnak, van-e valaki, aki megutálja az Urat? Biztosan, hogy van, mert amúgy Isten nem hozta volna elő ezt a dolgot. Gondoljátok el, hogy vannak keresztények, akik megvetették az Urat, megutálták. Igen, sokszor megtörtént. Ez a megutálni szó igazából a megvetést jelenti. És amikor a modern, mai modern világban, amikor halljuk ezt a szót, hogy megvetni, akkor igazából azt hiszük, hogy azt jelenti, hogy megundorodni valamitől. De a megvetni szó azt jelenti, hogy nem értékeled. Azt is jelentheti, hogy nem értékeled azt a dolgot, nem tartod sokra, nem tiszteled. Valamit figyelmen kívül hagysz. Ez is lehet a megvetés a biblikus nyelv szövegben. Ha megérted ezt a jelentését, akkor gondolod-e azt, hogy vannak emberek, akik manapság megvetik Istent? Figyelmen kívül hagyták őt, nem figyeltek oda rá, nem mutattak tiszteletet, nem tartották őt értékesnek. És ezt a Biblia megvetésnek nevezi. És azt írja az ige, hogy akik engem megvetnek, azokkal mi történik? Ugyanígy, nem lesznek magasra értékelve, így fordítja az angol. Hogy nem lesznek értékelve. Nem lesz nagy értékük. Tehát itt lehet az is, hogy valakivel úgy bánsz, mint az a valaki értékes lenne, vagy pedig semmilyen jelentőséggel nem bír az a személy. Nézzük meg ennek az igének az elejét. A próféta, Istennek az embere azt mondta nekik, azt mondtam, tehát itt az Úr szól, hogy a te házad mindörökké én előttem jár. Mostantól fogva. És az Úr pedig most azt mondta, hogy ez nem így lesz többé. Mert azok, akik engem tisztelnek, azokat én megtisztelem. Más szóval, hogyha te engem megtiszteltél volna, ez történt volna, akkor tovább maradt volna, a te atyádnak a háza előttem járt volna továbbra is. Mondjátok ki hangosan, hogyha én megtisztelem őt, hogyha megtisztelték volna őt, akkor tovább maradt volna. Tovább maradt, megmaradtak volna. De nem tisztelték meg őt, és nem mutattak tisztelet az irányába, amit ő mondott, ezért az ő háza többé nem marad a papságban. Elvesztették azt, amit nekik kellett volna adni, és ami az övének kellett volna, hogy legyen. Ez egy hatalmas elv az igében. Itt valami kibontakozik, hogy jobban belelássunk Istennek a mélységeibe. Isten így gondolkozik, és ilyen ő. És ez pedig azt jelenti, hogy ha te megtiszteled azt, amit Isten tisztel, amit Isten mond neked, hogy tiszteld meg, akkor ő azt bebiztosítja számodra. És te megmaradsz abban a dologban. Évről évre. Évtizedekről évtizedekre. Az örökké valóságig. De ha te megveted, amit ő tisztel, és ha te megveted azt, amitről Isten azt mondta neked, hogy tiszteld, akkor elveszted azt, ami neked adatott. Elmegy tőled, és nem fogsz abban megmaradni. Ugye hónapokon keresztül foglalkoztunk a tisztelettel itt a gyülekezetben, és ezt az igét újra és újra és újra elolvastuk. És úgy hiszem, hogy az Úr mutatta nekünk ezt, hogy ezt kell tennünk. Amikor tinédzser voltam, akkor Isten elkezdett velem foglalkozni, nem igazán tudtam még, hogy miért. De az iskolában akkor olyan könyvek vonzottak engem, amik a tiszteletről szóltak. Nem is tudtam miért, vagy hogy hogyan, minek. De olvastam különböző kultúrákról, a benszülött amerikai kultúráról, a japán kultúráról, az ázsiairól, és különbözőkről, ahol a tiszteletről beszéltek, hogy ez és ez, ezt tette meg a tiszteletért. Vagy valaki ezt meg ezt nem tette azért, mert valakit tisztelt. És aztán elkezdtem Isten igével foglalkozni. 10-valahány éves koromban az Úr úgy vezetett, hogy olvassam el az Új Szövetséget, és az Ószövetséget Dávidról és az ő hatalmas fegyvereseiről, és olvastam a prófétákról. Nem értettem miért, de ugyanez a dolog jött át, az maga a tisztelet. És elolvastam, hogy Dávidnak a hatalmas fegyveresei átvergődtek az ellenségnek a táborán, csak azért, hogy oda jussanak egy kúthoz, és egy vizet vigyenek vissza Dávidnak. És visszamentek az ellenség táborán keresztül, és elvitték Dávidhoz. És ez sokak számára bolondságnak tűnik. Az emberek azt gondolják, hogy ez egy őrült dolog. De ha te ezt hiszed, akkor nem érted Istent. Nem érted a tiszteletet. És aztán Dávid nem is itta meg azt a vizet, hanem fölemelte. És azt mondta, hogy ez a víz, ez túl értékes számomra, hogy megigyam. Ez olyan, mint az én társaimnak és barátaimnak a vére. Odaadom Istennek. És kiöntötte a vizet. A talajra kérdezed? Igen, a földre. Kiöntötte a vizet. Mint egy áldozatot az Úrnak. És mégis. Ez a mi Istenünk. Ez a mi Atyánk. Ő így gondolkozik. Ő ez maga. És ha te őt megtiszteled, és megtiszteled azt, amit ő megtisztel, megtiszteled azt, amit ő mond neked, hogy tiszteld meg. Ha te ezt megteszed, és ha én ezt megteszem, Isten megtisztel minket. Annak a módja, ahogy ő minket megtisztel, az nagyon sokféleképpen lehet. Az egyik módja annak, ahogy ő téged megtisztel, az, hogy megvédelmez téged, megtart téged, gondodat viseli, megőriz téged. Nem engedi meg, hogy keresztül kell ilyen menned olyan dolgokon, amikin keresztül mások mennek. Nem engedi Isten, hogy átmenjél megaláztatásokon, meg megfosztásokon, vagy olyan kínlódásokon, amelyeken keresztül másoknak kell átmenni. Olyan sok módja van annak, ahogy Isten meg tud téged tisztelni. De ő képes, és meg is tisztel bennünket, annak megfelelően, ahogyan mi tiszteljük őt, meg őt. Ezt az emlékezetünkben tartva, menjünk el a példabeszédek 18. fejezetére. Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy az emberek összeházasodnak, és úgy házasodnak össze, hogy a kezdetektől kezdve tisztelik Istent. Megtisztelik Istent a házassági ceremóniában. Beszélhetnénk arról is, hogy az egyik elkötelezi magát a másiknak, így szeretik egymást, úgy szeretik egymást. De az ebben a társadalomban csak erről tudnak beszélni az emberek. És az elkötelezettség, az igazi elkötelezettség, az igen csak elhalványodott. Nagyon sokszor az emberek belépnek a házasságba, és azt mondják, hát ha nem tetszik, akkor egy-két éven belül ott hagyom, és majd szerzek egy másikat. És ez az egyik oka annak, amiért a dolgok nem maradnak meg, nem állandóak. De ha egy férfi és egy asszony megtisztelik Istent, hallottam egy házaspárt beszélni arról, hogy az ő ceremóniájukon föl akartak állni Isten előtt, és elhatározták magukat, hogy bármilyen gyermeket is ad nekik Isten, azt a gyermeket Isten tiszteletére fogják tanítani, és elkötelezték magukat arra is, hogy tizedet fognak fizetni. És hogy Istent helyezik az első helyre az életükben. Mindenben, amit tesznek, az ő munkahelyükön első helyre tették Isten, a pénzükben, az anyagi életükben. De hányan látjátok, hogy ők meg akarják tisztelni Istent? Ha ők ebben megmaradnak, segít-e az Istennek, hogy megtartsa őket? Hogy évről évre kitartsanak és megmaradjanak. Ha ők megtisztelik Istent, képes-e Isten megtisztelni őket? Azáltal, hogy megmaradnak, és kitartanak a kegyelemben és erőben, év után, évtizedek után, míg az összes többi házasság az kudarcot van, és szétesik. Ez az egyik módja annak, ahogy Isten téged megtisztel, ahogy te őt megtiszteled. Példabeszédek 18-ban, vers, nagyon ismert ige, de nézzük meg, hogy még több világosságot kapjunk belőle. Azt mondja az ige. Megnyerte a jót, aki talált feleséget. Én is áment mondok erre. És vett jó akaratot az Úrtól. Itt a kérdés, amit fel akarok tenni nektek, és azt akarom, hogy gondolkozzatok el ezen. Ha már házas vagy, vagy ha majd össze fogsz házasodni, a te hitvesed az egy ajándék az Úrtól, Istentől? Ezt nem válaszolt mindenki. Hadd olvassam el nektek ezt az igét más fordításokból. Az új élő fordítás azt mondja, az a férfi, aki egy feleséget talál, az kincset talál. Valaki mondja hangosan, kincset. Kincset. És jó akaratot szerez így az Úrtól. Igaz-e a Jakab levél alapján, hogy minden jó ajándék, minden jó és tökéletes ajándék honnan jön? Felülről van. A világosságok atyától száll alá, akiben nincs sötétség, vagy a változás, vagy a változásnak egy árnyéka sem. Tehát a te hitvesed egy jó ajándék, vagy egy rossz ajándék? Ha ebbe belemész, tudod, hogy vannak emberek, akik az idő múltával megváltoztak, és meggondolták magukat. És azt mondják, hogy én, hát igen, azt hittem, hogy egy angyal. De most pedig úgy tűnik, hogy ő a feleség a pokolból. Igen, azt hittem róla, hogy ő csodálatos, hogy ő valami, de ő az ördögtől van. Nem lehet mind a kettő. És kérdezed, hogy biztos vagy ebben, és mondom, igen. Igen. El kell magadat dönteni, határoznod. Ők egy ajándék az Úrtól a te életedben? Látom, hogy nincs 100%-os válasz tőletek. Még mindig vannak, akik úgy néznek rám, hogy nem tudom, miről beszélsz. Menjél vissza oda, amikor összeházasodtál velük. Ha visszavihetnénk téged, arra a hétre, mielőtt összeházasodtatok, vagy egy hónappal azelőtt, és akkor kérdeztünk volna meg erről. Ez az ember, aki az életedben van, és akihez hozzá akarsz menni. Ő egy ajándék Istentől? Vagy ő a feleség a pokolból? Mert hogyha tényleg azt hitted volna akkor, hogy ők a férj a pokolból, soha nem mentél volna hozzá. Hogyan változhat át a mennyből jövő férj a pokolból jövő férjé? Ó, az emberek megváltoznak. Az emberek megváltoznak. Én nem tudom, hogy van, de nekem egy ilyenem van. Ez mindig állandóan megtörténik. Ennek vége. Befejeztem ezzel. Szükségem van egy újra. Megszabadulok ettől, és hagyjatok egy újat nekem. Ha csak nem tudsz rájönni arra, hogy a mennyből jövő férj hogyan vált egy pokolból jövő férjé, hogyan tudod, hogy nem fog ez újra megtörténni? Ajánlom, hogy erre gyere rá. Mindenkinek van hústeste.
Everybody has things they're ignorant about.
mindenkinek vannak olyan dolgai, amivel kapcsolatban tudatlan. Olyan dolgok, amikben fejlődniük kell, növekedniük mindenkinek. Nem tudsz egy olyan ember találni ezen a bolygón, akinek nincs hústeste. Itt a dolog lényege, amikor az emberek újak egymás számára, akkor pozitív szemeken keresztül látják egymást. És a jó minőséget, a jó dolgokat hangsúlyozzák ki a másikban. A jó dolgokat. Barátom, lehet, hogy egy picit előre megyek, de Uram, segíts, hogy ez megfelelően előjöjjön. Amiért az emberek nem vállaltak felelősséget, az az, hogy amit te teszel, az kihúzza a másikból a jó dolgot, vagy kihúzza a másikból a rossz dolgot. És ugyanarról a szeméről van szó, akivel te összeházasodtál. Egy-két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt nem váltak egy teljesen új személyé. Vagy te nem hallottál az Úrtól, nem tudtad, hogy kihez mész hozzá. Ezért lenne szüksége több mint 3 napra. Mielőtt összeházasodsz valakivel, közösségbe kell lenned velük, és akkor is kell őket látnod, amikor nem a legjobb paszban vannak. És azt is kell látnod, hogy hogyan tudnak bánni azokkal a dolgokkal, amelyek nem éppen úgy alakulnak, hogy ők azt szeretnék. És azt is látnod kell, hogy hogyan tudnak olyan helyzetekkel bánni, amikor mérgesek. Vagy idegesek. Ó, soha nem mérges. Persze. Soha nem láttam őt mérgesnek. Hát akkor még nem vagy kész arra, hogy összeházasodjál. Akkor még nem ismered őket. Ó, hát ők nem lesznek idegesek. Ők megszentelődtek. Nem ismered őt. Még nem láttad őt rendesen. De nem érdekel, kiről van szó. Te vagy én, vagy a te hitvesed. Vannak dolgok, amiket te megtehetsz, ami által kihúzod, előhozod a jót belőlük. Vagy pedig tehetsz olyan dolgokat, amelyek a rossz elemeket hozzák a felszínre. És az emberek ezért nem vállaltak felelősséget. Hogy milyen szerepük van nekik ebben. És ehhez nagyon sok köze van a tiszteletnek, vagy a megvetésnek. Kicsit előre mentem, de azért is elmondom. Megtisztelni. Ha megtisztelsz valakit, az a tisztelet az lenyúl az ember mélységébe, a mélyébe. És kihozza a legbecsesebb isteni minőséget, az isteni tulajdonságokat, a legjobbat, a legmagasabbat, ami bennük van, vagy amilyenekké válhatnának. Ha valakit megvetsz, az pedig a legalacsonyabb érzéseket hozza elő egy emberből. A legalacsonyabb elemeket, a legnegatívabb, a legtestiebb részeket hozza elő. És mindenkin működik ez. Néhányan jobban tudnak uralkodni magukon. Mindegy, mit csinál a másik. De így is hatással van a másikra, amit teszel. Még nem válaszoltuk meg ezt a kérdést. A te hitvesed. Egy ajándék az Úrtól? Dicsőség Istennek! Egy csoda történt. Előbb alig akartatok válaszolni, most pedig mindenki kiáltott. Dicsőség Istennek! Ez a teljes angol verziója a példabeszédek 18-22-nek. Azt mondja, az ember legnagyobb kincse az ő felesége. Ő egy ajándék az Úrtól. Ő egy ajándék az Úrtól. Hányan tudjátok, hogy a példabeszédek 31 a derék asszonyról beszél? Ő értékesebb a drága gyöngyöknél. Miről beszél az ige? A nagyon értékes. Ez egy másik definíciója a tiszteletnek, a megtisztelésnek. Hogyan tisztelsz meg valakit? Hogyan tiszteled meg Istent? Erről hónapokon át beszéltünk. Hogyan tiszteled meg Istent? Hogyan tiszteled meg azokat, akikről az Úr azt mondja neked, hogy tiszteld meg? A tisztelet szó rokon értelmű szó magával a tisztelettel. Az egyik definíció azt mondja, hogy magasan értékeled. Egy nagy értéket teszel arra a valamire. Egy másik definíció, hogy értékeled az értékét és a kiválóságát egy személynek. Becsülöd az értékét, megbecsülöd. Magasra értékeled, magasan gondolkozol valaki felől. A Keith Moore fordítás és a definíció ezt mondja, hogy valakivel úgy bánsz, mintha az a valaki nagyon fontos lenne. A Biblia tanít minket arra, hogy tiszteljük meg a hitvesünket? A Biblia mondja nekünk férjeknek, hogy mutassunk tiszteletet a feleségeink irányába. 1 Péter 3. Feleségek, mutatja nektek-e Isten igéje, hogy tiszteljétek a ti férjeteket az Efézusi levél 5. fejezetében, és még másutt is. És ez nem egy javaslat. És nem azt mondta az ige, hogy próbáld meg, hanem ez egy parancsolat. Úgy van összeszerkesztve a nyelvezete ezeknek az igéknek, hogy az téged felhív arra, hogy azt megtedd. És ez egy olyan dolog, mint elmenni a repülő tanfolyamra, mindig vissza és vissza kell rá térni. Férjek, mit kell tennünk a mi feleségeinkkel? Minden nap, minden éjjel meg kell őket tisztelnünk. Úgy kell velük bánnunk, mint valaki fontossal, értékessel. Kik ők, mik ők, mit tudnak, mit mondanak, mit tesznek. Úgy kell azzal bánnod, mint egy fontos dologgal. Hogy annak nagy súlya van, és nagy értéke van annak a dolognak, amit ők tesznek. Úgy kell velük bánnunk, hogy fontosak nekünk, értékesek. Feleségek, mi a helyzet a ti férjetekkel? Ugyanezt parancsolja neked az ige. Úgy kell bánnod a férjeddel, mint egy fontos valakivel? Hogy az, aki ő, az nagyon fontos. Az, amit ő tesz és mond, nagy értéke van. Nem kell föltenned a kezedet, de gondolod, hogy a legtöbb ember ezt teszi? Úgy, ahogy ezt megtehetnék? Nem. Növekednünk kell, sokaknak nagyon sokat kell ebben növekedniük. És hallod az embereket, hogy azt mondják, hogy én ezt a férfit nem tudom megtisztelni, aki így viselkedik, ahogy ő. Nem tudom ezt az asszonyt megtisztelni, aki így viselkedik. Bocsánat, de nem tudom. Te se tudnád. Nem tudom őt tisztelni. És ennek a magyarázata pedig az, illetve ebből kifolyólag, ők ezzel azt mondják, hogy ha máshogy viselkednének, akkor megtisztelnék Istent. És illetve megtisztelnék őket, és akkor engedelmeskednének Istennek. De az ige soha nem tett ilyet hozzá, de te magad ezt hozzátetted az igéhez. Mert úgy gondoltad, hogy Isten ezt így gondolta. Csak nem volt ideje azt oda beleírni az igébe. Mert mindenki tudja, hogyha valaki nem viselkedik helyesen, akkor azt nem kell megtisztelni. Ez a gyülekezetben ez okozza a legnagyobb kudarcokat. Úgy hiszem, hogy ez az egyik leghatalmasabb terület a feleség és a férjek életében, ahol Istennek nincsenek a tetszésére. Nap mint nap. Hogy kudarcot vallanak abban, hogy megfelelően bánjanak egymással. Tisztelettel. Megtiszteléssel. Ez az elképzelés, hogy hogyha valaki jól viselkedik, és tiszteletre méltóan viselkedik, akkor én is mutathatok tiszteletet az ő irányába. Tudod mit? Ez így nem igaz, mert én ismerek valaki olyat, aki nem tett mást, mint tökéletesen minden dolgot, és csak is tiszteletre méltó dolgot cselekedett. És tökéletes volt mindenben, és az ő saját hazája, a hazai faluja nem fogadta be őt, és nem mutatott irányába semmilyen tiszteletet. Jézusról beszélek. Tehát ez az ördögnek a hazugsága. És ez az ellenség hazugsága, ami elhiteti veled azt, hogy bármi olyan dolog, amit ők tettek, és te úgy gondolod, hogy az nem volt helyes, az téged felszabadítson az alól, hogy neked tiszteletet kelljen mutatnod az irányukba. Ez egy hazugság. Ez egy megtévesztés. Az Úr évekkel ezelőtt mutatta ezt nekem. És amikor az alávetéssel és a tisztelettel kapcsolatban tanultam és leírtam, a mai napig tudom, mi ez. Hadd mondjam úgy, ahogy az Úr mondta nekem. Lehet, hogy nem vagy képes arra, hogy mindent megtisztelj és respektálj, amit egy személy tesz vagy mond. Lehet, hogy nem vagy erre képes. Az emberek elvéthetik, tehetnek rossz dolgokat. De meg kell tisztelned azt a helyet és azt a pozíciót, amit Isten adott nekik. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor kudarcot vallasz Isten tiszteletében, aki őket választotta, és őket tette arra a pozícióra. És ez az embereket összezavarja, és én ezt állandóan látom. Láttam már fiatal szolgálókat. Nem tisztelték meg az ő a véneket a gyülekezetben. Mert állandóan azt mondják, én Istentől hallottam, Isten mondta ezt meg ezt nekem, és nem engedik meg, hogy megtegyem. Nem értek egyet ezzel a tanítással. Lehet, hogy nem értesz egyet vele. De hadd emlékeztesselek téged valakire, akiről David azt mondta, hogy Istennek a felkentje. És azt mondta Dávid róla, hogy az én kezem nem fogja őt érinteni, nem teszek semmi rosszat vele. Saulról beszélünk, aki démoni megszállott volt, aki dárdákat dobált másokra, és jó embereket próbált megölni. Miért neveznéd őt Isten fölkentjének? És miért lennél óvatos, hogy ne mondj és ne tégy ellene semmi rosszat? Mert Isten választotta azt az embert. Isten kente föl azt az embert. Isten helyezte őt arra a helyre, abba a hivatalba. És ez nem azt jelenti, hogy minden, amit az ember tesz, vagy mond, az helyes. De ha te nem mutatsz tiszteletet Isten választása felé, és Isten helyezése felé, akkor nem mutatsz tiszteletet Isten irányába sem. Látjátok ezt, barátaim? Mondd ki hangosan, hölgyek, házas hölgyek, mondjátok ki hangosan, az én férjem Isten fia. És a férjek pedig mondják ezt hangosan. Az én feleségem Isten lánya. Hogyan kellene bánnod Isten lányával? Hogyan kellene bánnod Isten fiával? Amikor Isten az Atya, a hatalmas Isten, a mennyek és földnek a teremtője, a te apósod. Nem akarsz bajba kerülni a te apósodnál, ugye? Nem akarod, hogy Isten eljöjjön és azt mondja, hallottam, hogyan beszélsz a lányommal. Igazában tudatában vagyunk mi ennek? Hogy ő hall minden egyes szót, ami kijön a szánkból? Az ő lányainak? Vagyis az ő fiainak? Tudatában vagyunk annak, hogy ő lát minden nem tiszteletre teljes dolgot? Tudatában kell, hogy legyünk ennek. Isten akarata, barátom, Istennek a terve, hogy minden otthon teljes legyen Isten tiszteletével, hogy azok az emberek, akik kívülről bejönnek a te otthonodba, megdöbbenjenek azt látván, hogy ti egymással hogy bántok. És hogy hogyan beszéltek egymással. És az emberek majd leállítanak, és megkérdezik, hogy úgy bánik veled, mint egy arannyal, mint egy királynővel. Téged pedig úgy bánik veled a feleséged, mint egy királlyal. Mióta vagytok házasok? Hogyan teszitek ezt? Ez most tényleg igaz, vagy csak megjátszátok magatokat? Barátom, itt van egy kijelentés, itt van egy igazság. Egy szellemi igazság. Ha ez alapján cselekszel, megengedi Isten szellemének, hogy benyúljon, lenyúljon az emberek bensőjébe, és megragadja a legbecsesebb, a legistenibb elemeket, amelyeket Isten beléjük helyezett, és azt a felszínre hozza. És segít nekik abban, hogy egy teljesen más emberré váljanak. Segít nekik abban, hogy egy más asszonnyá váljanak. Isten szándéka az volt, hogy mi, a férjek és a feleségek olyan dolgokat tegyünk, amelyek által a másik felünk, a párunk azzá az emberré váljon, akit Isten lát benne. És ehelyett mi történt? Ehelyett Isten a hatalmas Isten, a tiszteletnek az Istene. És az ördög ennek az ellentétje. Ő a megvető. Ő a lekicsinyítő. Ő az, aki figyelmen kívül hagy, ignorál. Aki téged leteper. Aki téged lemond, és kigúnyol, kinevet, és kineveti a te álmaidat, és megveti a te képességeidet. Ő a megvető. És barátom, nem akarunk megnyílni az ördögnek, és nem akarjuk, hogy rajtunk keresztül olyan szavakat mondjon ki, amely megbántaná a mi hitvesünket. Nem akarjuk megengedni neki, hogy olyan dolgokat mondjon és tegyen, amely a te a hitvesedben azt okozza, hogy a legrosszabb elemeket és tulajdonságokat a felszínre hozza. Ha Isten azt akarja, hogy te a legcsodálatosabb és a legnagyobb fia legyél Istennek, mit akar az ellenség? Azt akarja, hogy a legalacsonyabb, a legkegyetlenebb, a leggonoszabb legyél. És vannak olyan dolgok, amelyet az emberek meg tudnak tenni, és ezeket a dolgokat a felszínre hozzák. Észrevetted már? Hogyha valaki közömbösen viselkedik veled, úgy bánik veled, mintha te se semmi lennél. Mint ha te egy használhatatlan senki lennél. Soha nem voltál senki. Soha nem is leszel semmi. Mi az, amit belőled ez előhoz, ez a dolog? Nem jó dolgokat, ugye? Ha megnyílsz ezeknek, akkor keserűvé válsz. Keserűvé. És az ige erre figyelmeztet bennünket, hogy a keserűség nagyon sok embert megszennyez, beszennyez. És ezt állandóan látod. És mondod, hogy az én feleségem, az én férjem nem törődik velem, nem érdeklem őt, nem érdekli, mit akarok mondani, nem hisz bennem. Keserűvé válnak, és megengedik, hogy ez a dolog gyökeret verjen bennük, ez a keserűség. És elmondják a barátnőiknek, a haverjaiknak a munkahelyén, és ezt a keserűséget szétszórják. És elkezdenek azon gondolkozni, hát, hogy a hitvesük mennyire nem jól bánik velük, és mindenki ezzel törődik. És ez a keserűség másokban is gyökeret ver majd. És ezt keresztül mehet, szétáradhat egy egész családban, egy egész gyülekezetben, egy egész társaságon keresztül. Ez a keserűség. És ez erre a történetre nagyon ráillik Ézsau története, hogy hogyan nem becsülte azt, amilyen volt. Ézsau volt az elsőszülött. Neki volt meg az első szülöttségi joga. Ő, neki volt meg az áldás. Emlékeztek rá? És Jákob? Nagyon kis ravasz karakter volt a Bibliában. Nagyon furfangos volt, fortélyos, és bizony oda kellett figyelned arra, hogy mit tesz. De egy dolog vele kapcsolatban tudta, hogy mi a fontos. És tudta, hogy az az első szülötti jog, az egy valami szent dolog volt Istentől. És ő tudta, hogy ő volt a második szülött, és hogy neki azt meg kell szereznie. De Ézsau nem érdekelte ezt. Nem értékelte, és Jákob ezt tudta. Valaki, aki nem becsülte, annak megvolt. És aki pedig megbecsülte, annak meg nem volt meg. Ézsau hazajött egy nap. Jákob pedig főzött. Ézsau vadászott, de nem, nem hozott haza semmit, és azt mondta, hogy adjál nekem abból, az ételből. És Jákob kérdezte, mennyit fizetsz érte? Ugye, ilyen testvér, akit mindenki szeret. És azt mondja Ézsau, nem tudom, mit akarsz? És azt mondja Jákob, mi a helyzet az első szülöttségi jogoddal? Add el nekem. Annyit adok majd aztán, amennyit akarsz. És mit kellett volna Ézsaúnak mondani? Az én első szülöttségi jogomat? Ennél nincs szentebb ebben az életben, mint az számomra. És Isten áldása az én életemen. De nem, mit mondott Ézsau? Ó, már haldoklok az éhségtől. Mi jó származik nekem ebből az első szülötti jogból? Mi csak? Ez egy probléma? Nem értettük meg, micsoda hatalmas gond ez. Hogyan lehet valaki ennyire vak, hogy nem látja, milyen értékes az a dolog, amit Isten neki adott? Minden nap megtörténik. Minden nap megtörténik. Amikor Jézus hazajött, eljött az ő saját falujába, az igét akarta szólni. Akart látni gyógyulásokat, megszabadulásokat és csodákat, jeleket és csodákat. De nem lehetett. Nem láthatott. A Márk 6 arról beszél, hogy nem látta Isten. Nem láthatta Jézus ezeket a csodákat. Miért? Mert azt mondták, ez csak Máriának a fia. Ismerjük őt. Hát kicsoda ő? Ki mondja, ki ő, hogy azt mondja magáról, hogy fölkent? Hogy csak ennek az ácsmesternek a fia. Ez nem egy proféta. Ez nem az igének a beteljesedése. Ki ő, hogy azt gondolja magáról, hogy ő fölkent? És megbotránkoztak ő benne? Megítélték őt a hústest alapján, és nem látták az értékét, és a hatással volt ez az életükre? Igen. Nem tehetett ott Jézus semmi csodát. Mi volt Jézusban? Csodák, szabadulások, gyógyulások, életet változtató kijelentések. És az ő megvetésükkel kihozták és kivonták Jézusból ezeket a dolgokat? Előhozták? Mit kaptak? Azt, hogy Jézus nem tehetett ott semmilyen csodát. És Jézus pedig tanított, és miért? Mert próbálta őket ebből kihozni, de ők nem a jó dolgokat húzták elő Jézusból. Ha ez igaz Jézussal, az mindannyiunkkal igaz. Hogyha te jó dolgokat akarod a te férjedből előhozni, vagy a jó dolgokat akarod a te asszonyodból, a feleségedből előhozni, számít az, hogy hogyan bánsz velük? Igen, számít. Senki nem szeret olyan helyre járni, ahol rosszul bánnak vele. Még a Szent Szellem sem. Figyelmeztet minket a Biblia, ne szomorítsátok meg a Szellemet. Figyelmeztetést kaptunk. Miért? Ő mindenütt jelen van a Szellem világban, de nem nyilvánul meg mindenütt egyformán. Miért nem? És hol nyilvánul meg? Ott, ahol az emberek nem is hiszik, hogy létezik a Szent Szellem. Ahol nem hisznek a Szellem ajándékaiban, kigúnyolják, kinevetik Isten dolgait. Nem. Azok az alkalmak, amik a legszárazabbak és a leghalottabbak. Hol nyilvánítja ki magát a Szent Szellem? Ott, ahol az emberek így beszélnek, hogy Szent Szellem. Köszöntünk itt téged, és mi megtiszteljük Istennek a dolgait. Heteken át tanultunk a szellemi ajándékokról, és hogy hogyan kívánjuk a szellemi ajándékokat. A kiváló ajándékokat. Ezek az emberek, akik aztán megkapják őket. De mi a helyzet azokkal az ajándékokkal, amelyek az emberi lényekben vannak? Azt ki fogja megszerezni? Barátom, nincs elképzelésünk arról, hogy mennyi minden rejlik bennünk. Mi az a sok jó? Mennyire tudna Isten rajtunk keresztül megnyilvánulni? Mennyire meg tudunk változni abból, hogy testiek vagyunk, és hogy állati dolgok vezérelnek minket, ahelyett, hogy Jézusra hasonlítanánk. Lehetséges ez, hogy a te hitvesed olyanná váljon, mint Jézus. Olyannyira, hogy egy teljesen más embert kapsz helyette. Egy más asszonyt. És azt mondod, hogy szükségem van egy új férfire. Lehet, meg lehet ez neked. Ugyanabban az emberben, akid már van. Szükségem van egy másik asszonyra. És kaphatsz helyette egy igencsak más asszonyt. Tudod-e, hogyan kell előszólítani és kihozni azokat, a dolgokat, amik bennük vannak? A Biblia azt mondja, hogy a mélység szólítja a mélységet. Tudod-e, hogyan kell előszólítani azokat a dolgokat, amik bennük vannak? Megmondom neked, hogy hogyan nem lehet ezt megtenni, úgy, hogyha valakit kinevetsz, és kigúnyolsz, lerúgsz a földre, lekicsinyíted, ignorálod. Ha csak nem elég szellemiek ahhoz, hogy önmagukat uralják ilyenkor, de ez rossz dolgokat fog előhozni. Keserűséget, a haragot, a megvetést, megbotránkozást, sérelmeket. Sokan tudják, mit akarnak, de nem tudják, hogyan kell ezt megszerezni. Vagy nem hajlandók megtenni azt, amire szükség van ehhez. És tényleg dicséret neked azért, hogy eljöttél. Nagyon sokan nem jöttek el, hogy ezt hallják. És ez nagyon szomorú azért, mert amiért erről beszélek nektek, az az, mert ez nagyon fontos, és sokan nem látják ennek a fontosságát. A gyülekezetben keresztények mindenhol viszonyaik vannak. jobbra és balra. Viszonyuk van a munkahelyükön, viszonyuk van olyanok, akik ebben a bárban találkoznak vele, meg abban a bárban. És tudod, miért válnak az emberek sérthetővé ezen a területen? Azért, mert otthon nem úgy bánnak velük, mintha valami különleges személyek lennének. Nem érzik azt, hogy ők értékesek. Nem érzik azt, hogy őket respektálják. Sőt, ennek az ellenkezőjét érzik. Félváról veszik őket, megvetik őket, ignorálják. És aztán a munkahelyükön valakinek olyannak a közelébe kerülnek, aki figyelmet szentel nekik. És előhozza az ő jó dolgaikat. És hogy milyen szép a hajuk. És milyen szép az ő szemük. És milyen okosak. És hogy milyen ilyen jók, meg úgy jók. És bizony ez az érzelmeket előhozza az emberben. És kivonja belőlük ezeket a dolgokat. Ha otthon nem kapod meg ezt a figyelmet, és egy másik helyen valaki ezt a figyelmet oda szenteli neked, akkor sérthetővé válsz. Senkinek nem kell elesnie. De ez az oka annak, amiért ezek a dolgok megtörténnek. Mindenki mosolyog, előre néz. És mondod, hogy nem érzem ezt így. Nem akarom. Nem érzem úgy, hogy én már kedvelem ezt az embert. Tudod, mit vehetnéd a legjobb embert, akiről te azt gondolod, hogy a legjobb, a legcsodálatosabb, a legjóképűbb, és ugyanerre a pontra eljuthatsz velük is. Idő kérdése csak. Mert tudod, az új egy idő után már nem új. És egy idő után elkezded majd látni azokat a területeket az ő életükben, amelyekben fejlődniük kell. És hogyha nem a jó dolgokat hívod elő bennük, és ha ők ezt nem teszik, ugyanezt nem teszik benned, akkor ennek a vége a rossz, és a dolgok csak rosszabbról rosszabbra fordulnak, és ennél rosszabbra, míg elhalnak. És mégis az egész világ tudja, mennyire szerelmesek voltunk. Olyan szerelmesek voltunk. Nem tudom, mi történt. Meghalt. És nem tudjuk miért. Hát a szerelem az ilyen. Nagyon titokzatos. Beleesel a szerelembe. És nem is akarod, csak úgy szerelmes leszel. És aztán elmegy. Elmúlik. Persze azt kívánod, bárcsak nem ment volna el, de elmúlt. És elmúlik, akkor elmúlt. Ez tudatlanság. Tudatlanság. Ez olyan, mint olyan emberek, akik abszolút nem ismerik Istent, és nem is tudják, mi a szeretet. Miért volt olyan idő, amikor nem is ismerted azt a személyt? Hogyan jutottál el arra a pontra, hogy éjjel-nappal ő járt az eszedben? És úgy gondolom, hogy ez nagyon mókás dolog. Néha az emberek eljönnek hozzánk, mielőtt összeházasulnak, leülteted őket, és megkérdezed őket, hogy hát mondjatok valamit, amit nem kedveltek egymásban. És néha ilyen szerelmes szemekkel egymásra néznek, és azt mondják, hogy nem tudok egy dolgot se.
sometimes it's just amazing how after 6 months.
És néha megdöbbenünk azon, hogy 6 hónap se telik el a házasság után, vagy egy év.
You ask them to say, you know, sit down.
És ugyanezt fölteszed nekik, üljetek le. És írjátok le azokat a dolgokat, amiket igazán kedveltek egymásban. És egy darabig ott ülnek. És csak fogják a ceruzát a kezükben. És én tudom, hogy ez a személy egyszerűen nem változott, tehát egy teljesen másik személyé. 6 hónap alatt. Ugyanaz volt. Mi a különbség? Velem vagytok, mi a különbség? Mi a különbség? Úgy bántál velük, mintha olyan csodálatosak lennének. Amikor elkezdtétek, csak arról beszéltetek, hogy mi az a sok jó, ami bennük van. Milyen okosak, milyen viccesek, milyen jóképűek, és így tovább. Csak erről beszéltetek. És minden, amit tettek, az wow volt, meg wú, meg minden. És aztán néhány hónap, néhány év eltelik, és mindegy, hogy mit tesznek, azt mondod, hogy... És az emberek megkérdezik, hogy mi a probléma itt? Tudod mi, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Azért, mert már nem teszed azokat a dolgokat, amik ezeket a jó dolgokat előhozzák bennük. És nem tudnak ezek a dolgok a felszínre jönni bennük. A Biblia beszél erről, hogy az egyik oka annak, amiért össze kell gyülekeznünk, és közösségben lennünk, és egymással összekapcsolódnunk, hogy egymást a jó cselekedetekre buzdítsuk. És az angol úgy mondja, hogy kiprovokáljuk egymásban a jó dolgokat. Hogy azok a dolgok, azok a jó dolgok, amik bennünk vannak, azok a felszínre jöjjenek. Van néhány ember az én életemben, akikért Istennek örökké hálát fogok adni. Ezért. Hagen testvér, aki már a mennyben van, az egyik ezeknek az embereknek. Olyan dolgokat látott bennem, amiket én magamban nem láttam. És sokszor előszólított belőlem olyan dolgokat, hogy megtegyek, és hogy úgy szolgáljak, amikről én azt mondtam, hogy mi? Hogy én ezt meg tudom tenni? És azt mondta mindig, hogy igen, benned van, tedd meg. Oké. És azok az emberek, akik a jó dolgokat látják benned, és így bánnak veled, és így hívnak téged, annak az az eredménye, hogy te felemelkedsz. Ahhoz a dologhoz, amit ők benned látnak. Velem vagytok? Köszönöm ezt Istennek, és én nagyon szeretem őt ezért. És az, hogy ő én velem hogy bánt, az hatással volt arra, ahogy én őt most már tekintem, ahogy én őrá tekintek, ahogy én szeretem őt. Phyllis, a feleségem is így bánt velem. Sokkal inkább, mint bárki más, mert ő hisz bennem, és tisztel engem. És ha valamit elkezdek mondani, akkor úgy bánik velem, mintha igenis fontos lenne az, amit mondok. Már 31 éve házasok vagyunk, és most még inkább jobban így viselkedik velem, mint 20 évvel ezelőtt. Nem mondanám, ha nem lenne igaz. És ez hatással van az én érzelmeimre, ahogy én őt szeretem? Ez hatással van arra, hogy én mit érzek iránta? Az, ahogy veled valaki bánik, az befolyásolja azt, hogy te mennyire szereted őket, vagy kevésbé, vagy inkább. Vannak emberek, akikről mindegy, hogy mennyire azt gondoltad, hogy milyen tökéletesek, meg csodálatosak, ahogy megismered őket, nagyon rosszul bánnak veled egy idő után. Azok az érzelmek, amikről azt hitted, hogy igenis vannak irányukba, mi történik azokkal? Eltűnnek. Mert az érzelmek változnak, ugye? A szeretet az egy cselekedet, nem egy érzés. Tud-e az Úr nekünk segíteni ezeken a területeken? Meg tudja nekünk-e az Úr mutatni? Az egyik dolog az, hogy kérdezd Istentől, hogy egy závárt helyezzen a te szádra. Egy olyan világban élünk, ahol ez a közömbösség van. Mi csak ilyen. Mi csak így ilyen közömbösen viselkedünk egymással, ilyen lazán, és tudod, mit jelent ez? Sokszor ez a nem tiszteletet jelenti. Persze jó, hogy kényelmesen érezd magad, az nagyon jó dolog. De mit értesz ez alatt? Nagyon sokszor azt érted alatta, hogy hát figyelmen kívül hagysz valakit, rosszul bánsz vele. Ó, nem fontos. Mi csak itt ilyen közömbösen el vagyunk. Te egy idióta vagy. Üljél le. Fogd be a szád. Ne buta vagy. Ez a fajta beszéd, meg soha nem szabadna megtörténnie. Soha nem szabadna, hogy kijöjjön a szádon, amikor a te férjeddel, vagy a feleségeddel beszélsz, vagy a gyermekeiddel. De mi így növekedtünk. Mi csak ilyen kifejezőek vagyunk. Veszekedünk, de aztán kibékülünk. Ez így nincs rendben. Mert nem isteni dolog. Legyél kényelmes, érezd jól magad, de fejezd ki a te örömödet, a te szeretetedet, a te megbecsülésedet, és a te tiszteletedet fejezd ki. Mi a helyzet azzal, hogyha valamit nem jó szemmel tekintek, akkor fogd be a szád, és nem mondd ki. Csukd be azt a szád. Egyszer egy ember azt mondta nekem, áldott legyen a szíve, azt mondta, hogy én azt hiszem, hogy Isten azért adott nekünk férjeket, meg feleségeket, hogy mindent így rájuk árasszunk, az összes problémát. Hogy mindent így rájuk zuhítsunk. Ez a gond a házasságokkal. Nem. Nem szabad lekicsinyítő dolgokat mondani a másiknak. Olyan dolgokat, amelyek megvetnek, megvetőek, lekicsinyülően bánni másikkal. Isten azt akarta, hogy a férjed és a feleséged magát egy magasabb szinten lássa. A te szemeiden keresztül magasabbnak, nagyobbnak lássa magát. Néha te saját magadban nem látsz olyan dolgokat, amik jók, és isteni dolgokat. Istentől kaptad, Isten adta azokat a dolgokat. Azért, mert minden nap velük élsz. És a te számodra ez ilyen teljesen közömbös már. de valaki másnak a szemein keresztül. Isten rajtuk keresztül ki tudja hangsúlyozni ezt a dolgot. És tud szólni rajtuk keresztül, hogy igen, milyen csodálatos dolog az az életedben, és az Istentől van. Istentől. Hallod ezt sokszor az életedben, hogy így beszélnek veled? Bátoríthatnak-e túl sokat? Nem. Mit tesz veled az, amikor tudod valakiről, hogy valaki hisz benned, és jól beszél rólad mindig, és azokat a becses, hatalmas, magas dolgokat hívja elő benned? A belsődből kihozza a felszínre. A te elmédbe hozza, a te tudatodba. És segít abban, hogy kilépj abban a dologban, hogy fejlődj abban a dologban. És azzá válhatsz, még akkor is, hogyha nem tudtad azelőtt mi az, de azzá válhatsz. Mondja valaki, hogy tisztelet. Olvassuk el, hogy ez nem az én elképzelésem. Menjünk el az 1 Péterre. Dicsőség Istennek. Én hiszem, hogy Isten igéje nem tér vissza üresen. Hiszem, hogy mindenki szívébe eljut az internet hallgatóság szívébe is, az egész világban. Hiszem, hogy le fogják tölteni ezeket a tanításokat. CD-ken, DVD-ken meglátják. Azok az emberek, akik azelőtt ordíváltak egymással, és kiáltoztak, és egymást rossz neveken hívták, azt abba fogják hagyni. Mert nincs bocsánat ezekre a dolgokra. Illetve megbocsátás van ezekre a dolgokra, de kibeszélés nincs. Jó dolgokat vallunk meg egymásra, és mondunk egymásnak. 1 Péter 3. Ott vagytok? 7. vers. A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nekik a tiszteletet. Olvassuk ki hangosan. Megadván nekik a tiszteletet. Gondolod, hogy az Úr tudta, és ismert azokat az érzéseket, amiken keresztül mész, ahogy a házasságban maradsz évek után, és hazamész munkából fáradtan, és a gyerekek ezt teszik, meg azt teszik. Gondolod, hogy az Úr ezt tudta? És mégis azt mondta, meg, hogy tiszteld a feleségedet, és az Úr tudta, milyen lesz a feleséged, és tudta, milyen sok ostoba dolgot is tenni tud. A sok kellemetlen és a nem igazán vonzó dolog, amit ki tud művelni a feleséged, és az Úr mégis mit mondott? Az Úr nem azt mondta neked, hogy akkor tiszteld meg őt, amikor ő egy bizonyos mércéhez viszonyítva jól viselkedik. Hanem azt mondta, hogy igenis tiszteld meg őt. Úgy bánj vele, mint egy értékes, becses emberrel. Tisztelettel bánj vele. Hadd olvassam föl ezt nektek még egy másik fordításból, a teljes angol fordítás. A tisztelettel bánj vele, egy másik fordítás azt mondja, mutass irányába tiszteletet. Ez egy cselekedet, nem vársz addig, míg úgy érzed. Nem vársz addig, amíg elhatalmasodik benned valami, hogy úgy, mennyire szeretnél neki valamit mondani, hanem ez egy engedelmesség cselekedet, hogy engedelmeskedsz az igének, és a te akaratodnak a cselekedete ez. A tisztelet. Ez azt jelenti, hogy odafigyelsz arra valakire, aki neked valamit mondani akar. hogy az ő elképzeléseit jelentősnek és fontosnak tartod, ami megérdemli a figyelmedet. Menjünk el az Efézusi levélre. Ez volt a férfiaknak a része. Ugyan hasonló dolgot mondott Isten a feleségeknek is. Az Efézus 5-ben, az utolsó vers, 33-as. Kiki azért úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig félje a férjét. Egy másik fordítás azt mondja, hogy az asszony pedig figyeljen, ügyeljen arra, hogy tisztelje az ő férjét. Az NIV azt mondja, hogy a feleségnek tisztelnie kell az ő férjét. Az Élő Biblia azt mondja, a feleségnek ügyelnie kell arra, hogy mélyen tisztelje az ő férjét, engedelmeskedjen neki, dicsérje őt, és megtisztelje őt. Olyan nagy támadás éri azt a tényt, hogy a férnek kell lenni a fejnek a házban. Olyan sok reklám van manapság, ahol a férjeket és az apákat úgy ábrázolják, mint a legtudatlanabb valakiket, a legostobábbakat. Ez nem vicces, hanem ez egy támadás. És amikor az emberek ezeket a filmeket nézik, és azt látják ezekben, hogy az emberek úgy bánnak egymással, mint hogyha egy rakás szemét lenne az a másik ember. Ugye? És az ellenségnek az elképzelése az, hogy téged meggyőzzön arról, hogy ez a normális dolog. Ez így rendben van. Egymásra ordibáljanak, csúnya dolgokat mondjanak egymásról, úgy bánjanak egymással, minthogyha ostobák lennének, és hülyék, és tudatlanok, de tudjátok, a szívünk mélyén szeretjük egymást. Ettől aztán rendben van az egész. Nem, nem. Így teszed tönkre a kapcsolataidat. Így húzod elő a leggonoszabb dolgokat. És így táplálod a keserűségnek a gyökerét a másikban. És így nem előszólítod elő azokat a legbecsesebb dolgokat, a legjobb dolgokat. És ez az oka annak, hogy az emberek miért válnak el, és miért folytatnak viszonyokat. És az emberek mennek az egyiktől a másikig, a másiktól a harmadikig. Miért? Mert mindenki szeretné, hogyha megbecsülnék. Ugye? Mindenki szeretné, hogyha tisztelettel bánnának vele. Mindenki. Tudom, hogy az Úr évekkel ezelőtt elkezdett foglalkozni velem. És akkor elkezdtem ezt gyakorolni jobban. Ez 20 évvel ezelőtt volt, elmentem egy autószerelő műhelybe. Ez őrültek, bolondok háza volt ott. Az emberek mindenütt voltak, és azok, akik ott dolgoztak, kék uniformisban voltak, fáradtak voltak, izzadtak, forróság volt, olajosak, és mindenki kiabált velük, az autójukat követelték. És aztán végül találtam egy embert, és ránéztem, és elolvastam az ő nevét, és azt mondtam neki, hogy Mr. Carl, és látom, hogy nagyon elfoglalt vagy. És amikor azt mondtam ennek az embernek, hogy Mr. Carl, akkor megállt, és rám nézett. És a szemembe nézett. És tudatosult bennem, hogy lehet, hogy egy idő már eltelt, mióta őt így nevezték volna, így szólították volna meg. Nagyon sokan voltak ott a vásárlók is, és ezekkel az emberekkel úgy bántak, mint egy másodosztályú állampolgárokkal, a munkásokkal, akik azért lennének ott, hogy engem kiszolgáljanak. Senki nem reagál jól ilyen dologra. Nem érdekel, mennyi igeverset idézel, nem érdekel, mennyit imádkozol nyelveken. Amikor valaki így bánik veled, és lenéz téged, és úgy beszél veled, mintha valami szemét lennél, ettől te nem akarsz felemelkedni és szenté válni az ilyen beszédtől, ugye? Megteheted ennek ellenére, de ilyenkor sok mindent le kell győznöd magadban, az érzelmeket. És amikor ránéztem, és tudod, nem arról van szó, hogy mit mondasz, nem csupán arról, hanem hogy hogyan mondod. Az a te hang színedben van, a te megközelítésedben. Nem lenézem ezt az embert, nem úgy beszélek hozzá, hanem úgy bánok vele, mint egy emberrel. És valaki olyannal, aki fontos. És meg abba hagyta azt, amit csinált, és rám nézett. És azt mondta, hogy mire van szükséged? És mondtam, hogy látom, hogy elfoglalt vagy. Hogy elmenjek, és aztán visszajöjjek. Látom, hogy nagyon elfoglalt vagy. És azt mondta, hogy hát, hol a te autód? És azt mondtam, hogy ott van. És az ember abba hagyta azt a munkát, amit addig csinált. És elvitt engemet az én autómhoz. Miért tette ezt? Kihúzta magát, és egyenesebben járt. Valami előhozta belőle ezt a becses dolgot, ezt a nemes dolgot, mert azelőtt, mikor bementem, hallottam, hogy káromkodik, nagyon rosszul, csúnyán beszélt az emberekről, és dobálózott a dolgokkal. Miért? A rosszat ne rosszal győzd le, hanem a rosszat a jóval győzd le. Miért? Mert a rossz csak a rosszat húzza elő a másik emberből. És a jó pedig a jót hozza elő. És éppen ezért azok a dolgok csak szétáradnak, amikor egy férj és feleség elkezd veszekedni, és akkor az egyik így nevezi a másikat, és a feleség aztán még ennél rosszabbat mond neki. És aztán ő valamit fölhoz, hogy milyen rosszat tett a múltban, és a másik pedig még rosszabban állít elő. És aztán elkezdenek a múltjukban furkálódni, egymás múltjában, amit már régen megbocsátott nekik Isten, amit már el kellett volna felejteniük rég. 20 évvel visszamelőleg visszamennek, és ott kezdenek el vájkálni egymás múltjában. Emlékszel rá, mit csináltál? És mi ennek a célja ennek a dolognak, hogy a másikkal azt éreztest, hogy ő valami alacsony kis valami. És ez nagyon ördögi dolog. Ez maga az ördög. Amikor meg akarod mutatni a másikkal, hogy milyen tudatlan, és micsoda kudarc. Barátom, ez maga az ördögnek a munkája. Ez az ördög szolgálata. Egy szellemi ember, egy szellemi asszony, az uralkodik magán, és uralkodik a haragján, az érzelmein, és azt mondja, hogy Uram, mutasd meg, mit szóljak. És hogyha nem tudod, mit mondjál, akkor maradj csöndben egy picit. Tegyél valami mást. keresd meg azt, hogy mit mondjál. Emlékszem az én nagyapám. Az én nagyapám szokta mondani, és tudom, hogy sok idősebbnél volt ez a mondás. A jót nem tudsz valakiről mondani, rosszat nem mondjál. Igen. Az én szüleim is ezt mondogatták. És az én nagyapám egyszer mondott egy történetet. Hogy a kisvárosban volt egy ember, aki a leggonoszabb volt. Három menyében híre ment, olyan rossz volt. Minden törvényt megszegett. Minden illegális, erkölcstelen dolgot elkövetett, amit el tudsz képzelni. És rossz fiú volt. Nagyon alacsony életet élt. Aztán meghalt, nem tudom, megölték, már nem emlékszem. És nem sok ember jött a temetésre. De kettő-hárman ott álltak a sarkon, és mondták, hogy jó, bizony, eljött a vége. És egy ember jött arra, és őt úgy ismerték, hogy soha senkiről semmi rosszat nem mondott. És aztán oda ment a koporsóhoz. Belenézett, és az emberek gondolkoztak, hogy na most mit fog mondani róla. Mert ő a legrosszabb ember volt. És az ember ott állt egy darabig, és nézte. És aztán fölnézett, és azt mondta, tudjátok mit? Ez az ember a legjobb ez az ember tudott a legjobban fütyülni, akit valahogy is ismertem. Nagyon jól tudott fütyülni, és aztán elment. Tudod mit? Sokan, bárki ki tudja mondani azt, ami már amúgy is nyilvánvaló. Hogy mi a nyilvánvaló gond annál a személynél. És arról beszélni, hogy mi a rossz. Mit nem tettél jól. Mi az, amit nem tudsz. Az ördög az atyafiak vádolója. De hitet igényel az. Sőt, vannak olyan helyzetek, ahol igencsak. Hogy keresztül nézel ezen a durva felületen, és a sok-sok sok-sok szeméten keresztül nézel, és meglátod a gyémántot mögötte. És meglátod a gyöngyöket. Gyerünk! Meglátod az aranyat. Az ezüstöt. Valaki lent van a földön, és sír. És fel akarja adni. És abba akarja hagyni. És nagyon sok rossz dologról beszélhetnék. De senkinek nem fog segíteni. De te az Úrnak a szellemén keresztül nézel arra a személyre, és valami jót meglátsz benne, és azt mondod, hogy sokan követtünk el hibákat, de nézd meg ezt! Nézd meg ezt! És segíts neki, hogy ő azt meglássa. Az erőforrásokat, az erőforrásokból abban a személyben fog előjönni. Az erő, amiről ők nem is tudtak, hogy ott volt bennük. Elő húzza belőlük a bölcsességet, a kegyelmet, és ez, barátom, működik a gyerekeinkkel is. Az unokáinkkal, bárkivel. Egy gonosz, kegyetlen világban élünk. Ugye? Egy káromkodó. Beszennyezett, megvető világban élünk, ahol a minden csúnyán szólítják egymást az emberek. Ebben a világban vagyunk, de nem ebből a világból vagyunk. És mi nem ezek vagyunk. Mi vagyunk a világosság, ennek a világnak a világossága. Mi vagyunk ennek a földnek a sója. Kellene, hogy mi világító testek legyünk. Ebben a kegyetlen, gonosz világban, káromkodó világban. Nekünk kellene azoknak lennünk, akik tudjuk, hogy hogyan beszéljünk magasztosan, és hogyan bókoljunk, és hogyan építsük fel a másikat, és hogy a jó dolgokat hívjuk elő a másikból. És barátom, ha ezt megteszed a férjeddel, a feleségeddel, a te gyermekeiddel, az unokáiddal, akkor nagyon fognak szeretni téged. Örökké. Olyan érzelmeket fog előhozni belőlük, amikről nem is tudták, hogy ott van. Hűségesek akarnak majd maradni hozzád. És a világ végére is elmennének veled ezek után. Mert nem sok ember van, aki igazán hisz benned. És ha ők ezt teszik, azt tudni fogod. Álljatok fel! Mindannyian. Halleluja! Csukd le a szemed! Egész este Istent írtuk le, aki maga a szeretet. Ő soha nem terít le minket. Ő soha nem kicsinyít le minket. Ő mindig felépít minket. Jézus. Még akkor is, amikor tudta, hogy Péter meg fogja őt tagadni, hogy átkozódni fog, és azt fogja mondani, soha nem ismerte őt. És akkor is ránézett, és azt mondta, hogy Péter, imádkoztam érted, fiam. És amikor megtérsz, Jézus azt mondta neki, hogy tudom, hogy szeretsz a szívedben, és tudom, hogy meg fogsz ebből térni, megváltozol, és visszatérsz. És amikor megtérsz, akkor olyan erős leszel, hogy azt akarom, hogy segíts a többi fiúnak. Mert ő a leghatalmasabb építő, aki felépít. A szeretet felépít. A szeretet felépít. Halleluja. Csukjátok le a szemeteket még, és mondjátok hangosan, hogy Atya Isten, azt mondtad nekem, hogy bocsássak meg másoknak, ahogy te nekem megbocsátasz. Ezért megbocsátok az én akaratomból bárkinek, aki rosszat mondott volna felőlem, vagy rosszat tett volna nekem, lekicsinyített engem, megvetett engem, megbántott engem, megbocsátok nekik, és elengedem ezt, a sérelmet. Nem várok el semmilyen magyarázatot, semmilyen... Nem tartoznak nekem semmivel, mert megbocsátottam nekik, és kérlek, hogy te is bocsáss meg nekik. Halleluja. És ezt a szívedből mond, legyen ez igaz a te szívedben, holnap is. Halleluja. Köszönjük, Uram, köszönjük, Uram. Mindent elengedünk. Mindent elengedünk. Halleluja. Mondd ezt hangosan. Atya Isten, bocsáss meg nekem. Minden szó, minden cselekedet, amit mondtam vagy tettem, amely nem meggondolt volt, szívtelen volt, kegyetlen volt, gonosz, minden, amit az ördög képes volt használni, hogy másokat megbántson, hogy lekicsinyítse őket, megbánom ezt, és segíts nekem, hogy többet ne tegyek ilyet. Tégy závát az én számra, és eltökélem magam, hogy nem csak beszélni fogok, és mondani dolgokat, és megnyílni a haragnak, vagy a sérelmeknek, megtagadom, hogy egy olyan edény legyek, amit az ördög használni tud. Mutasd meg nekem, hogyan szóljak olyan szavakat, ami a szeretet. Segíts, hogy lássam másokban, és másokat úgy lássak, és különösen az én hitvesemet úgy lássam, és ő benne meglássam azokat az értékes dolgokat, a szent dolgokat, amiket te tettél oda, azokat a dolgokat, amiket ők maguk nem láttak saját magukban, amit ők maguk nem ismertek el magukról. Segíts, hogy meglássam ezeket a dolgokat, segíts, hogy tudjam, hogyan szóljam ezeket a dolgokat a megfelelő időben, a megfelelő módon, a megfelelő helyen. Használj engemet, hogy felépítsem őket. Segíts nekem abban, hogy segítsek nekik felemelkedni arra, ahhoz a személyhez, akikre te őket elhívtad, hogy legyenek.